Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Nem csak temető, hanem magyar panteón. A kolozsvári Házsongárdi temetőben évszázadok óta nyugszanak magyarok, románok és szászok, egyszerű emberek és nemesek egyaránt, és sokan, akik a hazáért harcoltak karddal vagy pennával, jótevői vagy művészei voltak a honnak. A Házsongárdi temetőben sétálva ott a magasztosság és a romlás is. Az államosított sírkertben a műemléktörvény nem védi a sírokat. Romlanak, gazdát cserélnek, eltűnnek. Ezt igyekszik megakadályozni a Házsongárd Alapítvány immár lassan 3 évtizede. Sírok újulnak, kripták nyerik vissza egykori pompájukat. Erről is szó lesz mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Végéhez közeledik a Házsongárdi temetőben lévő Schütz kripta tetőszobrainak restaurálása. A Memento Mori feliratú 3-as osztatú Schütz kripta középső timpanonja felett monumentális keresztre feszítést ábrázoló 3 alakos szoborcsoport látható. A kőkereszten függő öntött vasból készült korpuszt és a 2 őrző vigyázó szobrot csak kő- és fémrestaurátori szakmunkával lehetett helyreállítani. A munka lassan a végéhez közeledik. A részletekről Sipos Dávidot, a Házsongárd Alapítvány titkárát, Ferenc Ádám kérdezte.
Egészen pontosan 2022-től van meg az építkezési engedély, 23 tavaszán fogtunk neki, és mint minden ilyen domboldalba beépített kriptával az volt a probléma, hogy a födémre nem volt teteje, csak egy szigetelt födém. Arra ráhordták a földet, és azt kellett eltávolítani róla, ami helyenként 1,5 méter magas volt, és az iszonyú nagy tömeggel nyomja a födémet, úgyhogy ott kicsit a homlokzat el is távolodott a födémtől, tehát hogy majdnem strukturális problémákat okozott, úgyhogy ez volt az első feladat, és egy nagyon sürgős beavatkozás. Akkor arra a térre tető alá kellett helyezni a kriptát, hogy nehogy összedőljön, mert tényleg az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. Az volt az első és legfontosabb feladat. Utána a következő évben a kriptának a vakolása, eltávolítása a régi vakolatnak, akkor a belső környezet rendbetétel ott közben kiderült, hogy a koporsó rekesztő fal néhány eltört kőelem miatt annyira megrodjant, hogy azt le kellett bontani. Annak következik majd az idén a visszaépítése, és tavaly sikerült a magyar főkonzulátus pályázatán keresztül a homlokzaton elhelyezett szobor kompozícióra forrást szerezni, és az készült el a tavalyi év folyamán, illetve most tavasszal fejezték be. Hát ez a szobor kompozíció, ez középen egy hatalmas, jó bő méter magas kőkereszt, azon egy öntött vas korpusz, feszület, és a 2 oldalán egy férfi-női alak, tehát akkor az Mária vagy József lehet. Úgyhogy ezt a 2 szobrot sikerült restaurálni, nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A kereszt annyira, hogy az teljesen szétmállott, úgyhogy azt újra kellett faragni. Az vistai kőből készült el, és egy restaurátorunk, aki fém dolgok restaurálásával foglalkozik, javította és restaurálta a korpuszt, úgyhogy ez is most egy hónappal ezelőtt visszakerült a helyére. Úgyhogy most már lehet ezt a szobor kompozíciót csodálni, ez megvan. Hátra van még a külső kőrészeknek a restaurálása, tehát vannak nem csak a szobrok és a kereszt, hanem egyéb kőrészek is, amiket restaurálni kell. A külső környezet rendbetétele. Ez egy domboldalban van, építő oldalt volt egy ösvény, ami ment felfele, hát ott föld minden kikerült, aki szépen sikerült egy lépcsőt kialakítani, ott közlekednek, majd mellette azon tudnak menni, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez jövőre be is fejeződik, és vége lesz.
Az az érdekessége a kriptának, hogy ez nem egy nemesi kripta, hanem egy polgári kripta. Kik voltak a kolozsvári Schützök, mivel kerültek ők be a köztudatba?
Ők kevésbé ismertek, illetve most már megismerhetők. Nagy Béla, a helytörténész, ipartörténész írta a Szabadság napilapban egy nagyon szép összefoglalót Schütz Józsefről és unoköccséről Jánosról. Schütz József pedig jómenő kereskedő volt Kolozsváron, és a katolikus egyháznak volt a jótevője, úgyhogy több épületet ajándékozott a katolikus egyháznak, például árvaháznyitás céljából a főtéri egykori úgynevezett Tivoli házat. Ez már nem létezik, ugyanis a főtér rendezéskor még a mellette levő 2 házat telket is megkapták, és azokat lebontva azok helyén építették fel a státusházakat, és nyitották meg középen a Szentegyház utcának az utolsó szakaszát. De szegényeknek indított iskolát a Monostori úton, és azon kívül pedig a sétatérnek a szépítésében is részt vett, és hosszú évekig volt az egyletnek a vezetője, úgyhogy azt is neki köszönhetjük. És az unokaöccse János pedig azért is érdekes, mert ő volt a temetőnek egy ideig az igazgatója, gondnoka.
Kolozsvár belvárosában egykor még utca is viselte a város egykori jótevőjének, Sütz Jánosnak a nevét. Ma a Hanzsungárd Alapítvány a családi kripta helyreállításán munkálkodik. Az évtizedekig Floridában tevékenykedő közgazdász vállalkozó sok fiatal álmát váltotta valóra. Tudni, hinni, tenni. Ezen elvek mentén élte életét Lőrinc Kálmán, akit megihletett egy sikeres amerikai házépítési program. Ennek alapját a Kárpát-medencében is jól ismert kaláka munka képezi. Mivel a rendszerváltozás évei amúgy is sok magyart hazacsábítottak, Lőrinc Kálmán úgy döntött, hogy elhozza Magyarországra a Habitat for Humanity lakásépítési programot, sőt, még az akkori amerikai elnököt is. A gondolatot tett követte, és a kitartó lelkes szervezésének köszönhetően sok fiatal álma vált valóra a saját otthon létrehozásával, őt pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. A Házat Hazát alapítvány igazgatóját múltról, jelenről és a jövőről kérdezte Kalocsai Andrea.
Abban az időben a fiatalok és rászorulók nem tudtak volna a saját erőből építeni. Gyermekváró otthonokat akarunk építeni, és építettünk is. Kamatmentes kölcsönt adtuk nekik, 20 év alatt kellett visszafizetni, és a telkekért pedig kalákában megdolgoztunk az önkormányzatoktól. Kaptuk a telkeket, és ott kezdtünk el építkezni.
Pár évvel a rendszerváltást követően hozta haza ezt a programot. Hogyan fogadták itthon? Megértették? Támogatták?
Nem értették meg, és azt se értették meg, hogy én haza tudok hozni egy volt amerikai elnököt, aki el is jött hozzánk, és 10 ház épült Vácon.
De ennek volt azért egy előzménye, hogy Jimmy Carter elnök ide látogatott Magyarországra, és ez az előzmény szorosan kötődik az ön önkéntes tevékenységéhez.
Találkoztam az elnök úrral egy olyan építkezésen, ahol 25 ház épült egy hét alatt, és oda meghívott engem dolgozni, és én elmentem, és azt mondta, hogy én még így gipszkarton szerelést nem láttam. Én berakok egy csavart, te meg már 10-et. Azt mondta nekem, hogy honnan jöttél, a Vénuszról vagy Marsról? Mondtam, hogy nem a Marsról, hanem egy olyan kis országból, ahova te visszahoztad a Magyar Szent Koronát 1978. január 6-án. És én azt mondtam neki, hogy ha eljössz velem Magyarországra házokat építeni, akkor visszaadom neked a Magyar Szent Koronának a másolatát.
Jimmy Carter aztán ellátogatott Magyarországra, sőt, egy váci építkezésen részt is vett az önök segítségével.
Tevékenyen dolgozott feleségével együtt. Én pedig hoztam 200 amerikai önkéntest is, hogy egy hét alatt kész volt a ház, könnyű szerkezetes volt.
Az igazi amerikai álom megtestesítője ön. Mosogató fiúként kezdte, aztán később közgazdász vállalkozó lett. Mi csábította mégis ennek ellenére haza, hiszen maradhatott volna sikeres életet élve Amerikában?
Közgazdász voltam, amikor kimentem, és különböző cégeim voltak, és én úgy éreztem, hogy ott már nincs feladatom. Feladatnak kell lenni, és a magyar fiataloknak otthonokat kell építeni, és amit fölépítettünk 65 házat, oda 60 gyermek született, és most már 8 unoka is. Ez volt a lényeg, hogy minél több gyerek szülessen, és hogyha nem nekik kell építeni saját erőből, akkor megszületnek a gyerekek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos program, még most is aktuális.
Hogyan kell elképzelnünk a házépítés folyamatát, és egyáltalán ezt a kaláka munkát?
Nagyon sokan jöttek velünk kaláka munkát végezni. Ezek a fiatalok mindent meg akartak csinálni. Úgyhogy mi megadtuk a lökést, a telkeket megszereztük, az önkormányzatok felajánlották, Kalmájer László építész tervezte ezeket az otthonokat, elkezdtük az alapokat ásni, de ott voltunk vagy 50-en, 60-an minden helyen. Volt egy olyan csapat, akik felügyelték az építkezést.
Tehát a telkek megvoltak, az emberi kézi erő megvolt, de honnan teremtették elő az anyagi feltételeket?
Hazajöttem és találkoztam Lezsák Sándorral, őneki nagyon megtetszett ez a program. Azt mondta, hogy ehhez ő ad 3 millió forintot. Másnap ott volt a 3 millió forint a számlánkon, és így kezdtük el az alapítványt. Utána pedig volt egy készfogás Carter elnökkel egy munkahelyen, ahol 25 ház épült Miami, Floridában, a Liberty Cityben. Ott azt mondta nekem, amennyi pénzt én össze tudok szedni Magyarországon, azt ő is hozza. Telefonon felhívott, hogy mennyi pénzt tudtál összegyűjteni segíteni, te őrült magyar. Mondom, $1 millió, és ezt a feleségemmel együtt szedtük össze Magyarországon, és ő hozta erre a készfogásra az 1 milliót. És ebből tudtunk aztán építeni.
Annak idején ő nem politikai, gazdasági okokból távozott az országból, hanem egy egészen különleges fogadalom miatt.
Mikor kicsi voltam, 2 éves, édesapa átvitt a barátjához, ott megszületett egy kislány, és mondtam, édesapa, ő lesz a feleségem. És így is történt egyébként, és 69-ben mentem én ki, és ott éltem 23 évig. 3 hónap alatt megtanultam angolul, és akkor onnan kezdtem, különböző cégeket létrehoztam. És aztán így jöttem haza, mert éreztem, hogy haza kell jönni.
Melyik volt a nagyobb kulturális váltás, Amerikába költözni, vagy hazaköltözni?
Mind a kettő, mert ott hozzá kellett szokni, ugye az amerikai módszerhez. Azt mondtuk, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Mikor meg hazajöttem, akkor szintén egyedül voltam, de itt a nagyanyám mondta, hogy először tudni kell, utána tenni kell, és egyszerűen hinni kell abban, hogy neked képességed van arra, hogy amit kitalálsz, azt megcsinálod.
Amikor hazatért, az itthoni magánélete is szerencsésen alakult, hiszen egy korábbi ismerősével találkozva találta meg második feleségét.
Vele az egyetemen találkoztam én, és ő a tánccsoportban volt, én meg hegedültem a zenekarban, és ott találkoztunk, csak aztán elvitt bennünket az élet.
Máté Gizella közgazdász, a második felesége is tevékenyen kiveszi részét az alapítvány munkájából. Mi az ő feladata?
Minden. Tervezni, szervezni, kiválasztani a családokat, velünk együtt ásta az alapokat.
Több évtizedes házépítő programjuknak mi most a jelene és a jövője? Van-e, akinek át tudják adni ennek a vezetését, hogy legalább ilyen lelkesen csinálják tovább?
Egy fiatal csapat fogja felvállalni ezt az egész programot, hogy ennek a szellemiségében építsék tovább ezeket a házakat, mi pedig ilyen tanácsadó szerepet vállalunk.
Egy sikeres amerikai lakásépítő program magyarországi megvalósításáról, annak nehézségeiről és máig ható szerepéről beszélt az egykor Floridában élő Lőrinc Kálmán.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Újabb évadot zárt az aradi 100-szor szép gyermek színpad. Az elmúlt vasárnap este a Szegény ördög és a Kié a főszerep című színdarabokat mutatta be a Csíki Gergely Főgimnázium. 2 hetedikes osztálya Új Ágnes a Kölyök Társulat alapítójának a rendezésében. Új Ágnes 1999-ben hívta életre a 100-szor szép gyermek színpadot, amelyben mindenféle képességű, tudású és tehetségű gyerekek mutathatják meg magukat. 2016 óta az Aradi Kamara Színházzal együttműködésben a Báb Színházban tartják meg az előadásokat. Halljuk Új Ágnestől, akivel Pataki Lehel Zsolt beszélgetett.
Mi volt az alapötlet, ami elindította annak idején, több mint egy emberöltővel ezelőtt a 100-szor szép gyermekszínpadot?
Akkor nyugdíjaztak, és én semmiféleképpen nem akartam a gyerekektől elszakadni. Attól a pillanattól kezdve, ahogy tanár lettem 65-ben, évzárókra, különböző eseményekre felkészítettem őket, és ebben nagy örömömet leltem. Ezért úgy gondoltam, hogy ezzel fogok utána foglalkozni, mikor már nyugdíjas vagyok. 2015-ig a Minorita Kultúrház volt az otthonunk, csak az az épület nagyon veszélyes, és akkor kaptam ezt a hatalmas segítséget. Réka megszervezte, hogy 16-ban...
Fekete Rékáról van szó, aki jelenleg is itt sürgölődik.
Igen, sürgölődik, de ez a sürgölődés mindenre kiterjed nála. Arról nem beszélve, hogy milyen segítséget kapok a technikusoktól.
Tehát nem csak az előadáson látszik, hogy nagyon profi, hanem a körülmények is profik. Mennyi munka, energia és idő van ebben?
Egy egész tanév, mert én csak abban hiszek, amit hosszasan, jól kidolgozottan, átélten csinálunk meg, ahhoz, hogy mélyebben megmaradjon, hogy érzelmileg átéljék, annak idő kell, és mikor ide jönnek, akkor már örömjáték legyen. Én nekem az a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy mennyire élvezik, és a nézőktől kapott visszajelzések is. Hát ez a lényege az egésznek. Ezért csinálom. Energia? Igen. De azt az energiát, amit én belefektetek, többszörösen visszakapom a gyerekektől. ez éltet, ez visz előre. 2005-2006-os tanév végén úgy gondoltam, hogy a kicsik jobban ráérnek. És akkor jött ez az ötlet, hogy Arad összes magyar tannyelvű iskolájába indítok csoportot, akik majd egy darabot az év végén együtt előadnak. És ezek mind harmadikosok voltak, 5 iskola pont belefért, minden héten végig jártam az egész évet, és aztán az év végén ott a minoritáknál ezek a csoportok együtt előadtak egy előadást. Olyan jó érzés volt látni, hogy ezeket így összetudtam hozni, és ezt a tanítónénik is így gondolták, úgyhogy megkértek, hogy a következő évben is. Népi gyermekjátékokat gyűjtöttem össze nagyon sokat, és így jött létre az az előadás, az egyetlen eddig, amit végül csak a Nagyszínházba tudtunk előadni 2009-ben, aminek a legvége egy gyermek lakodalmas volt, mind a 115 járta a lakodalmi marsot. Ezt a folyamatot a Covid zárta le. A Covid után megkérdeztem 2. osztályt, hogy ősztől részt vennének-e ebbe a munkába. Nagyon lelkesen jelentkeztek, sokkal többen, mint amire számítottam, és a gyerekek kérték, hogy ők még szeretnék a következő évet is. És amikor ennek vége volt, én még mindig nem tudtam azt mondani, hogy kész, csókolom, ez volt az utolsó. Nem.
Milyen változáson mentek át a generációk?
Minden változik. Legfőképpen én is. Nekem is ez egy olyan tanulási folyamat, miközben a gyerekekkel foglalkozom, hogy a pedagógusból, aki betanít, váltam olyan rendezővé, aki együtt találja ki a gyerekekkel. Sokkal könnyebb dolgozni akkor, hogyha a gyereket bevonod, mert akkor ő maga is ezzel foglalja le magát, még akkor is, ha nincs éppen színen, és csak az jut az eszembe, amit a tavaly mondtak, ezért érdemes élni. Nagyon sok gyerek rájön, hogy egy kicsit bátrabb lett, hogy nagyobb az önbizalma, hogy megmer nyilvánulni más ember előtt, a saját véleményét tudja védeni adott esetben. Olyan gyerek volt, aki azt mondta, hogy 8 évet járt együtt, és nem ismerte úgy az osztálytársait, mint most ezzel az együtt végzett munkával. Mert ezen keresztül sokkal jobban megismerte őket. Olyan gyerekek is megmutathatják, hogy mit tudnak, akik mondjuk az iskolában nem brilíroznak. Azoknak is van lehetőségük sikerélményt kapni, és akkor talán szívesebben járnak iskolába is. Szívmelengető dolog, hogy soha nem kellett nagy reklámot csinálni, akár a minoritáknál, ahol 200 hely is van, akár itt a 180 hely, mindig megtelik. Folyton arról beszélünk, hogy a gyerekek semmi más, csak a telefont nyomkodják, félreteszik, és ebben foglalkoznak. Így nem csak virtuális kapcsolatokat tudnak létesíteni, hanem meg tudják élni ezeket a kapcsolatokat, meg tudják élni a közösen létrehozott művet, és nem kell őket toborozni, jönnek, és igénylik.
Évadot zárt az aradi 100-szor szép gyermekszínpad, amelyben 1999 óta mindenféle képességű és tehetségű gyerek mutathatta meg magát Új Ágnes vezetésével. Őt hallották a korábbiakban. Sepsi Szentgyörgyön Fekete Zsolt színész vágya most egy médiatábor. Már a hely is megvan rá. Középajtán egy tisztás közepén indián sátorszerű szálláshelyek várják a fiatalokat, hogy rájöjjenek, a telefon akár hasznos is lehet. A színházi életbe épp visszatérő színész úgy véli, talán idén későn fogott neki a szervezésnek, mert még nincs jelentkezője, de nem adja fel. Ha idén nem is, hát lesz jövőre médiatábor. Fekete Zsoltot hallják a továbbiakban.
Ez az ötlet valójában onnan indult, hogy először is önmagamon is észrevettem, hogy mennyire telefonfüggő vagyok. A másik, hogy van egy 13 éves, nagyon kamaszodó lányom, aki bár nagyon kreatív és nagyon jó tanuló, de rengeteget lóg a telefonon. És egyáltalán azon gondolkodtam, hogy egyre jobban ezt a világot érjük, vizuális tartalommal tele tömték a fejünket. És valahogy próbáltam olyan szabályt kitalálni a saját lányomnak, ami hasznos tud lenni, és ami nem restrikcióról szól. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy tapasztaltam, hogy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozok régebb óta. Az MCC-nél volt egy 3 órás műhelymunkám. Az ritmusgyakorlatok, illetve egy ilyen önismereti, picit ilyen színház, drámapedagógiai játékokkal megtűzelt dolog, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és már ott megfigyeltem, hogy nagyon izgalmas volt, ahogy ők bejönnek, és leteszik a telefonjukat egy kis dobozba, és akkor utána figyelnek. Hát egy gyerek figyelmét fenntartani eléggé nehéz történet, és akkor nem tudom, egyik nap egy ilyen ötletem támad, hogy jó, megnézheted a kedvenc sorozatod, vagy görgethetsz X időn keresztül a telefonodon, de van egy szabály, hogy amiután megtörtént az az X idő, fogod magad, és összegzed, vagy írásban, vagy rajzban, vagy elmeséled nekem, hogy mi az, amit te ott láttál. Inkább arra próbáltam ösztönözni a lányomat, hogy az a történet, vagy az a karakter, amivel ő azonosult, vagy ami elkeltette az ő érdeklődését, kreatívan, valamilyen képzőművészeti formán keresztül manifestálja. Itt legyen egy látható eredménye.
Működik?
Igen, az én lányom esetében működik. És akkor így jött az a Te Benned médiatábor, sőt, még abból is jött valójában, hogy volt egy nagyon-nagyon jó tapasztalatom Svájcba, ott is egy gyerektáborba vettem részt, kisebbek voltak a gyerekek, nem annyira kamasz, nem a tini korosztály volt. Volt szerencsém egy nővel találkozni, aki hihetetlen módon nagyon precízen felépítette a tábort, és minden nap csodálatosan ki volt találva a gyerekekkel való foglalkozás és az a minőségi idő. Ott én 2 napot vettem részt, és engem megkért a nő, hogy egy társas játékot, ez a Tintin vagy Tantin, ez egy francia animáció, ahol a főszereplő egy nyomozó, azaz pontosabban egy újságíró srác, akinek van egy fehér kutyája, és világot körbejár, a különböző izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokon megy át, és akkor ebből indult ki ez a hölgy, erre volt úgymond a tábor felépítve. Csak 4-en lehet játszani, ezért megkért engem, hogy nagyítsam föl, és ezt 23 gyerek tudja játszani. Úgyhogy akkor volt egy ilyen kreatív feladatom, amit meg kellett oldjak, és elég jól sikerült. Úgyhogy ez is már arra vezetett, hogy hogyan lehet tényleg értékes időt tölteni, és hogyan lehet ezt a telefonos dolgot tényleg picit célszerűen, okosan használni. Főleg a gyerekeknél fontos ez, de úgy gondolom, hogy a felnőttök körébe is ez egy fontos dolog tud lenni.
Ez lesz az első ilyen jellegű médiatábor?
Hogyha lesz, akkor ez lesz az első. Azért mondom, hogyha lesz, mert ugye most június 8-a van, és sajnos nincs egyetlen egy jelentkezőm se erre a táborra, úgyhogy ha lesz, akkor igen, ez lesz az első. Ha meg viszont nem jön össze az a létszám, ez a minimum 20-22 gyerek, akkor több mint valószínű, hogy megpróbálom a jövő évben ezt megvalósítani, létrehozni, például időben meghirdetni, vagy pályázni rá anyagi forrást, azért, hogy a költségeket tudjam egy picit emberbaráttá tenni. De sajnos mondom, igen, egyelőre nincs jelentkező.
Nézem, azért nagyon sok lenne a tematika is, természetesen a színház nem maradhat el, tehát az alapszakma azért nem ereszti Fekete Zsoltot.
Igen, a másik, amiért így beneugrottam ebben a történetben, az az, hogy Puskás Beának köszönhetően, aki a az MCC-be hívott meg, hogy tartsam ezt a ritmus workshopot. Vele beszélgettem arról, hogy ne szeretnék egy ilyen jellegű tábort, és ő ajánlott nekem egy Pászka Róbert nevezetű fiatalt, aki egy végzős kolozsvári szapis fotó-videó operatőri szakmán végez most idén, és hát nagyon talált a szó Robival. Ez is érdekes, csak a telefonon keresztül tudtunk találkozni, vagy ő Kolozsváron van, én meg Szentgyörgyön, és akkor volt 3, talán 4 videóbeszélgetésünk, és az adott nekem egy ilyen hajtóerőt arra, hogy tényleg belevágok ebbe. Ugyanis az a tapasztalat, vagy az, amihez én értek, az egy dolog, de amikor csak vegyük egy példát, hogy készítenék a gyerekekkel egy izgalmas színház jelenetet, és akkor azt ugye telefonnal felvesszük, vagy a bizonyos csoportok felveszik, akkor ugye azt jó, hogy tudják, hogy hogyan kell technikailag megvágni, vagy mit jelent az, hogy akár telefonnal, hogyha filmezünk egy rövid jelenetet, akkor mikre kell odafigyelni. És akkor Robert lenne a technika személy, aki tudná oktatni a gyerekeknek ezt a részét. És akkor így kéz a kézbe, így párhuzamosan az én színházi tapasztalatommal, játékaimmal tudnánk felépíteni ezt a tábort.
Milyen korosztálynak szólna? És mennyien vehetnének részt úgy, hogy tényleg érdemi munka is létrejöhessen?
Az én tapasztalatom az, hogy például én maximálisan
25 gyerekkel tudok koncentráltan foglalkozni 3 órán keresztül, mondjuk egy szünettel. De így körülbelül 3-4 oktató lenne, 22 gyereket lőttem be, amire én vágynék, az 11 lány és 11 fiú, de nehezen tud összejönni. Mindegy, a lényeg az, hogy valójában 3-4 oktatóval 5 napon keresztül meg lehet csinálni ezt. A korosztály az 12 és 15 évesek között van, plusz-minusz 1-2 év még belefér.
És nem feltétel az, hogy művészeti iskolából jöjjenek, vagy legyen bármiféle előképzettségük?
Nem, pontosan pont. A másik, ami számomra fontos, hogy nagyon szeretem azokat a vegyes közösségeket ilyen értelemben, mert be is tapasztalatomban ugye az őrkői cigányokkal foglalkoztam. Én nagyon szeretem a vegyes közösségeket, mert pont ezek izgalmasak számomra, hogy hogyan tudnak működni mondjuk azok a gyerekek, akik előképzettek művészileg, vagy művésziskolába járnak, és mondjuk jön egy reál beállítottságú, vagy bármilyen más beállítottságú fiatal, és ez a két gyerek, hogy tud mondjuk egy csoportban együttműködni, ez is fontos számomra.
Működik-e még az őrkői gyerekekkel való foglalkozás, hiszen az elég sok éven keresztül kísérte az életét, illetve ön is a gyerekek sorsát alakította.
Most már egy jó ideje sajnos nincsen aktivitásom, de egyébként most készülök ősszel újra elkezdeni magánalapon valamilyen fajta foglalkozással, azt értem, hogy visszamennék egészen a kezdetekig, amikor teljesen önkéntes módon felmentem és meséket olvastam fel gyerekeknek, illetve együtt készítettünk talált tárgyakból, szemétből hangszereket, és azokkal játszottunk vagy zenéltünk.
Van-e olyan gyerek egyébként, akinek a sorsát végig kísérte az akkori foglalkozások óta, esetleg tudott több szakmai tapasztalatot is átnyújtani neki a felzárkóztatáson kívül?
Végig kísérni azt így nem tudnám kimondani, ha nagyon őszinte vagyok, viszont van egy pár olyan őrkői fiatal, akiért nagyon sokat tettem. Sokat próbáltam ösztönözni arra, hogy a népművészeti iskolába beírassuk, vagy legyen egy hangszere, vagy ösztönözni arra, hogy tényleg kell iskolába járni, és az hasznos tud lenni. Kimondottan így végig kísérni nem tudnám ezt mondani, de mai napig, ha felmegyek, akkor vannak fiatalok, akik felismernek. Sőt, most már elég sok év eltelt azóta, ugye, és így megnőttek ők is. Van, akik meg se ismerek, és akkor így mondják, hogy hát nem is tetszik megismerni Zsolti bácsi. A kult szó a Manus, megkérdezik, hogy na mikor lesz Manus, és akkor így beugranak képek, hogy ja igen, ott voltak ők is anno a foglalkozásokon, a gyerekfoglalkozásokon, vagy bármilyen eseményen, programon, amit ugye létrehoztunk a Manus keretén belül.
Említettem azt, hogy alapszakmája szerint színész. Milyen szerepeket játszik mostanában?
Mivel most csak frissen jöttem vissza, 2 év után, most remélem, hogy minél nagyobb szerephez jutok, vagy egyáltalán kiosztanak az új produkciókban, ami most már csak az új évadban lesz, mert ugye most évad végén vagyunk.
Tudja, hogy milyen darabok lesznek, amikben szívesen részt venne?
Most egy szlovén rendező kezd a bemutatón, amikor decemberre van tervezni, abban nagyon remélem, hogy én is benne leszek. Illetve az új igazgató, Albu István Peszka fog augusztus végén kezdeni, remélem, hogy ő is ki fog osztani. Különösebb álmom így most így nincs, de bárminek örülnék.
Érdekes médiatáborba várna a sepsi szentgyörgyi színész Fekete Zsolt a fiatalokat a vakációban. Talán már idén is akad jelentkező, aki vele tartana, hogy megtanulja a tele.